reggeli személy.
Novák Attila történész, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A Gázáról, meg az ezzel kapcsolatos ügyekkel próbálunk beszélni. Azért mondom, hogy próbálunk, mert az ember végignézi ezt az úgynevezett béketervet, amit aláírtak többen. Mondjuk a Hamas minden hír ellenére nem írta az egészet alá, csak egy részét, és nem is fogadta el a pontokat. Szóval ezek a béketervekben semmi konkrétum nincs. Nem tudjuk, hogy ki fogja ellenőrizni a térséget, ki biztosítja a békét, miféle nemzetközi erők vonulnak föl, és hát legfőképpen azt nem tudjuk, hogy ki fogod befektetni. Most a német kormány fölajánlott pénzeket, szerintem ezek ilyen Európában rekedt orosz pénzeknek a kamatai, de hát erről se lehet tudni semmit, és a fölajánláson túl nincs is értelme ott elkezdeni beruházni, fölépíteni a házakat, mert hát nincs béke. Ugye, és ráadásul elindult a Hamas, meg mindenféle eddig számomra ismeretlen klánoknak a gyilkolódása. Úgyhogy most gyakorlatilag a tegnap esti hírműsorunkban Kisben ezek József azt mondta, hogy ez polgárháború, ami ott folyik. Elfogadja?
Hát bizonyos szempontból, igen, bizonyos szempontból nem, az biztos, hogy van egy ilyen vákumhelyzet, ami kialakult az izraeliek kivonulásával, illetve hát Izrael egy kicsit tágabbra vonult, de ott van a gázai vezetben, de mindenképpen az az első ilyen védvonalat, ami ott föl van vázolva, azt elfog oda visszavonult, tehát bizonyos részei Gázának már nem Izrael fennhatóságára tartoznak. Ugye az a baj, hogy ugye van a Hamas, aminek a teljes elpusztítására törekedett Izrael, de közben részben már meglévő klánokat felfegyverzett Izrael. Tehát, hogy ezek, és ezekkel a Hamas harcol. Egyébként három ilyen nagy klán van a gázai övezetben, van a Dugmus klán, van a Al-Shabaab klán, vagy a Mujahida klán, tehát három ilyen klán mindenféle a településeken, egyik Gázavárosban van a Rafah, ami közel van az egyiptomi határhoz. Szóval a probléma az, hogy itt a Hamas is meggyengült, ugye hát meggyengült, ezek részben megerősödtek, de azért a Hamas nagyon erős még mindig, tehát hogy és folynak leszámolások, és mondjuk az eszközökben nem nagyon válogatnak. És ezek a klánoknak a fennhatósága azért nem terjed ki az egész gázai övezetre, hanem bizonyos térségeket, bizonyos városokat, annak bizonyos városrészeit kormányozzák. A Hamas az támadja őket, halottak is vannak, több tucat halott. Itt azért a rendcsinálásnak folyik egy ilyen fura akciósorozata, úgyhogy közben ugye nem adták ki a halott úszóknak a teljességét, amiről volt szó. Valószínűként azért is, nem csak azért, mert ezzel akarnak zsarolni, bár az is benne állt a pakliban, hanem azért, mert nem tudják, hogy hol vannak. Ugye itt a túszok egy részét, azt nem lehet tudni, hogy milyen egyéb szervezeteknek, családoknak adták át, ott milyen bombázás érte azokat a területeket, lehet, hogy a romok alatt vannak. Tehát van egy része, amit nem lehet tudni, hogy hol vannak. Izrael követeli a teljes, úgymond túlszállomát. Ugye megállapodás szerint 20 élő, 28 halott az élőket átadták. A 28-ból 8-at adtak át, és mi folyik a több, hogy hol van a többi. És tehát itt nem lehet tudni, és ugye itt egy következő veszély az, hogy ez a Trump is fenyegetőzik, hát azt mondja, hogy nem teljesíti a Hamas ezeket a feltételeket, hogy Izrael újra kezdi a háborút, amelyiként Izraelbe se nagyon örülnek. Tehát, hogy itt azért ez az egész gázai háború, én most voltam szeptemberen egy hétig, és azért azzal együtt a társadalom az teljesen traumatizálódott október 7-e kapcsán, tehát hogy minden tele van a repülőtértől, tele volt, hát nem tudom, most itt változott valamit ez a helyzet, a busz megállóktól a aluljárókig ott meggyilkolt a túszoknak a fotóival, meggyilkolt katonáknak a fotóival, eltűnteknek a fotóival, tehát hogy ebbe gyakorlatilag fürdik az izraeli társadalom, tehát én nem gondolom azt, hogy és a közönkutások szerint is a háborút tehát, hogy be akarták fejezni, tehát, hogy volt
bocsánat,
egy ilyen...
Hogy térjünk erre vissza, egy picit később, okay. Mert az izraeli társadalom állapotát meg kell beszélni.
Persze.
Nem kérdés, csak most maradjunk ennél.
Maradjunk a Gázán.
Úgynevezett béketervnél.
Jó.
Ugye a Hamas azzal támadja ezeket a klánokat, hogy árulók. tehát hogy kiszolgálták az izraeli megszálló erőket. Ez egy reális állítás, vagy egyszerűen csak ki akarják őket szorítani, és erre a legjobb a módszerre leárulózzák őket?
Hát ez is, hát egy árulók, tehát például Izrael adott fegyvereket ennek az Al-Shabaab-nak, az egyik ilyen klánnak, ami ott a gázai
az alapvetettel, hogy harcol a Hamas ellen?
Igen, tehát ez az oszd meg és uralkodj dolog, ezzel is gyengíteni akarta a Hamaszt, ami egyébként egy sikeres, úgymond, taktika. Az megint más kérdés, hogy ez a klán jutna uralomra, az mennyivel lenne jobb Izraelnek, valószínűleg nem nagyon, de a Hamasz ugye fenn akarja tartani a hatalmát, neki nem is nemzeti céljai vannak, hanem egy és oszlatlan Palesztina az iszlám uralma alatt, tehát hogy ilyen vallási célja is vannak, tehát igazából teljesen más, de hát én azt gondolom, hogy ez a hatalom megtartásának az eszköze, hogy ugye most bejárta a világ sajtot, hogy nyilvános kivégzéseket tartanak, hogy az elrettentésnek hát ezek európai szemmel ezek nagyon csúnya dolgok, tehát itt ilyenek nincsenek, hála Istennek, de ott abban a világban ez arról szól, hogy ne merjetek velünk szembeszállni, legyetek lojálisak a Hamaszhoz, stb. Ugye Izrael azért meggyengítette a Hamaszt, tehát itt vissza akarják szerezni az erejüket. Ezért is mondom, hogy ez a háború, akik azt mondják, hogy itt vége van, meg örök béke, az én ezt nem fogadom el, tehát nem úgy néz ki, mint hogyha itt pont az örök béke készülődne ott abban a térségben.
Hát igen, és ha Izrael visszamenne, és folytatja a romok további szétlövését, még azt se biztosíték arra, hogy a Hamasz kiírtja, mert ezt legutoljára az izraeli haderő egyik legfontosabb parancsnoka jelentette ki, amikor még ugye volt a Netanyahuval való kötélhúzás, mert a hadsereg nem nagyon akarta ezt a második visszamenetet. Mondta, hogy nem fogjuk elérni azt, hogy a Hamasz teljesen megszűnjön. Ezt egyébként mindenki mondja, csak hát mi a határa annak a meggyengítésének? Mert ezek szerint ezt a határt nem sikerült még túllépni.
Hát ugye azon, hogy egyrészt a Hamasznak van egy vezetői állománya, vagy parancsnoksága, ezt azért Izrael jelentősen meggyengítette. Tehát az első 3-4 mondjuk ilyen parancsnoki kört azokat megölte, hogy az egy likvidált, hogy nem szeretem ezt a szót, mert ez olyan, mint hogyha valami legyet.
Kicsit dehumanizáló.
Igen, tehát hogy megölte ezeket. Ugye főleg légicsapásokkal, drónokkal, stb. Tehát megölte. Bonyolult ilyen mesterséges intelligencián alapuló rendszerekkel harcol Izrael. És akkor van az alagútrendszer, amit egyrészt sikerült megsemmisíteni, vannak, amiket nem sikerült megsemmisíteni, és tehát a Hamasznak azért vannak egyrészt alacsonyabb rangú parancsnokai is, még vannak külföldön élő vezető is, meg vannak harcosai, akiket folyamatosan rekrutálnak a lakosság most. Ugye
között az elhibázott izraeli támadás Katar ellen, ugye?
Igen.
Akik ahol túléltek. Tehát igen. Nem tudták megölni.
Igen, hát másrészt meg az is biztos, hogy mondjuk azok, akik a Hamaszt nem szerették, azok nem biztos, hogy most Izraelt fogják szeretni, hogyha látják, hogy milyen pusztítást végzett Izrael a gázai övezetben. Tehát, hogy egyébként voltak amerikai titkosszolgálati jelentések, hogy sok 10 000 új harcos jelentkezett a Hamaszba, vagy tudtak rekrutálni a lakosságból. Tehát, hogy
hát
ezt nem lehet így elpusztítani. Ez biztos, hogy még a felső vezetői állományt, meg a fegyvereik egy részét, meg a alagútrendszer egy részét, azt sikerült megsemmisíteni, meg azt, hogy egy pufferzónát már létrehoztak. Tehát, hogy az kétségtelen, hogy a régen, ugye október 7-e előtt a gázai határ másik oldalán egy nagyon szűk terület volt, ami, tehát oda elég közel tudtak jönni a lakosok. Ezt most Izrael kitolta, tehát hogy most azért nem tudnak olyan közel jönni. Az a probléma, hogy itt az alaphelyzet nincs megoldva. Tehát, hogy itt hogy az egész gázai övezetnek a hatalmi rendszer, hogy ki fogott, milyen pénzből milyen segítséggel kormányozni, hogyan tudja fenntartani azon. Fenntartható ez az állapot, hogy körbe vannak zárva, nem csak Izrael, hanem Egyiptom is egy ilyen falat épített. Ugye ezt ne felejtjük el, hogy a Hamas az iszlám testvérisének egy ilyen helyi, egy franchise, az egész világon, annak a lányvállalata, és még Egyiptom sem nagyon szereti őket. Tehát, hogy ez igazából Egyiptom se akarja.
Az a muzulmán.
Muzulmán testvérek. Igen, rosszul mondtam. Tehát a muzulmán testvéreknek a helyi lányvállalata, ugye Egyiptomban ezt betiltották, ezt a társaságot.
Előtte még adtak egy köztársasági elnököt.
Előtte adtak egy köztársaságot, megnyerték aztán börtön, stb. Igen. És betiltották, és a Hamasz az ennek a helyi lányvállalat, az, hogy a Egyiptom se nagyon szeretné, hogy a Hamasz bármiféle teret nyerjen Egyiptomban. Tehát nyilván részben izraeli-amerikai nyomásra épült ez a fal, de másrészt Egyiptom se nagyon szeretné. Tehát, hogy mi lesz ezzel a területtel, mi lesz ezzel a lakossággal, mi lesz ezzel a több mint 2 millió emberrel, akiknek ugye szétbombázták az életét. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyébként én függetlenül a Trump-féle békejavaslatból ott azért vannak a rekonstrukcióra meg a felépítésre vonatkozó pontok. Tehát én azt hiszem, hogy az amerikai adminisztráció egy része is látja ezeket a problémákat. Nem csak Izrael ebbe a háborújában van a Hamasszal, nem nagyon látja ezt.
Hát egyetlen dolog, ami megtörtént, és ami jó, hogy megtörtént, az a élőtúszok visszaadása. Hát, hogy a halottak maradványai mi lesz, az ember nem tudja megmondani ebben a pillanatban. És hát van még egy másik probléma, nem csak az, hogy ilyen polgárháborús állapotok vannak, hanem hogy ugye azért az izraeli kormányban nagyon jelentős a, hát hogy fogalmazzak finoman, szélsőjobboldali erőknek a jelenléte, akik hát bizonyos fajvédő szólamoktól sem idegenkednek, és nyíltan kimondták, hogy hát el kell űzni ezt a 2 millió embert a szülőföldjéről, és gondolom, hogy az izraeli hadseregre nagy nyomás nehezedett, hogy lakóépületeket is szét kell lőni, hogy ne legyen hova visszamenniük. Jön a tél. Mi lesz? Sátortáborok?
Hát én azt gondolom, hogy most azért nagy nemzetközi figyelem irányult Gázára, tehát valahogy ezt a részt, ha sátrakkal, vagy nem tudom, meg fogják oldani ennek a területnek a segélyezését. Meg az ENSZ-nek, vagy nem tudom, szóval ennek van egy kialakult gyakorlata, évtizedes hagyománya. Az izraeli kormányra visszatérve, igen, ezek ilyen szélsőjobboldali figurák, ugye két pártról van szó, van ez a pénzügyminiszter, a Bezalel Smotrich, az Itamar Ben-Gvir, aki belbiztonsági miniszter, bár Izraelben van, aki belbizonytalansági miniszternek nevezi, magyar humor azért ott is jelen van, tehát ez kb. Olyan, mint ugye ez ilyen ügyvéd volt, aki futballhuligánokat, terroristákat, judoterroristákat védett, tehát egy ilyet beültetni mondjuk az, tehát ennek van, nem akarok a magyarországi, hogy itt is lehetne, vannak ötleteim, hogy igék lehetnének, tehát mondjuk neki nem csak a stabilitás és a nyugalom az érdeke, ugye jellemző volt Itamar Ben-Gvir, hogy voltak ezek a flottillák, amik több hullámban Greta Thunberg is mind a kettőn jelen volt, és a második alkalommal ugye hát a izraeli haditengerészet megszállta ezeket, bevitték egy izraeli börtönbe, ami pár nap után kiutasították őket, és az Itamar Ben-Gvir megjelent ebbe a börtönbe, és tüzes szónoklatot intézett hozzájuk, elküldte őket az édesanyjukba, meg stb. Tehát, hogy ő igazából nem egy olyan...
Akkor ez volt az a bántalmazás, amire panaszkodtak, ez egy verbális bántalmazás.
Verbális bántalmazás, én más nem nagyon, az igazság, hogy elég rövid ideig voltak ott, tehát, hogy biztos, hogy hát egy olyan börtönbe tették, ahol a palesztin foglyok is vannak, de igazából szerintem nem bántak rosszabbul vagy jobban velük, mint máshol. Kínzások biztos nem voltak, tehát itt azt hiszem, hogy ennek a mozgalomnak is ilyen túlzásai is vannak, hogy a saját jelentőségét.
Kívül túl
van egy ilyen médiaháború.
Nem
csak ő, igen, de azért nem csak ő, itt azért sokan volt, több százan voltak.
Hát több százan voltak, de lássuk be, hogy igazából nem csináltak semmi más, mint hogy elindultak hajókkal és vittek segélyt civileknek. Semmi más ártalom nem köthető hozzájuk, csak hát az izraeli kormánynak nem tetszett az, hát igen, hogy demonstrálva van.
De állítólag azt írják, az izraeli sajtó azt írja, hogy nem vittek ki segélyeket, ráadásul azokat a segélyeket először felajánlotta az izraeli kormány, hogy adják át Ásdod, ez egy kikötőváros. Sőt, a Vatikán is azt mondta, aha, hogy ezt, ő közvetíti ezt a dolgot, és adják át. Nem ők, ők, ez egy politikai akció, kvázi a, ennek a mozgalomnak a politikai akció, hogy megtörjék ezt a gázai blokkádot. Ez egy veszélyes játék, de hát nem, nem gondolom, hogy akármennyit küldhetnek oda, nem hiszem, hogy nagyon sikerrel járnak. Meg Gázának a problémáját, a palesztinoknak a valódi problémáit, ez nem oldja meg. Tehát, hogy, hogy ez egy figyelemfelkeltő akció, annak tökéletes, mert a uralja a médiát, de, de nem láttam benne, hogy sikerült ebből nekik egy nagy történetet kihozniuk.
Az elmúlt körülbelül 3/4 évben én Európa több országában láthattam ilyen pro-palesztin tüntetéseket. Nem lehet kikerülni őket. Tehát Madridtól kezdve Kopenhágán át Malmö, Lund, ez a két svéd város, Dublin, mi volt még? Mindezekben, és hát ugyanazokkal a skandalásokkal megy ez a, mindig van egy nő, aki kiabál a tölcsőbe, ez a Free, Free Palestine, és akkor a tömeg utána mondja. Most Malmöben, akiket láttam, azok jó részt arabok voltak, de helyiek is. De például Írországban vagy Dániában a helyiek vonultak, és iszonyú erőkkel, és nem nagyon értettem, mert akkor már megkötötték ezt a, nem tudom mit, ezt a béketervet, hogy mit akarnak tulajdonképpen. De ezek a demonstrációk, ezek a nyugati világban nagyon keményen jelen vannak, és nyilván voltak is. És hát erről én meggyőződtem, mondom többször, fotóztam őket, hallgattam őket. Ezek nem antiszemita tüntetések voltak, ezek Izrael ellenes tüntetések voltak. Csak azért mondom, hogy nagyon kár ebbe a keretezésbe elhelyezni ezt a dolgot, mert ez sajnos azt jelenti, hogy nem nézünk szembe azzal, hogy Netanyahu kormánya miféle kormány. Bocsánat, hosszan fogalmaztam.
Persze, mondjuk az kérdés, hogy a Free Palestine az mit jelent számukra?
Tehát, semmit, hogy egy, igazából.
Jó, de hogyha, a free, hogyha azt, hogy ott mindenki menjen el onnan, akkor az mondjuk nem egy olyan nagyon barátságos.
Hát nem is nagyon tudjuk, hogy mi az a Palesztina, két darab terület egymással össze nem függő.
Igen. Szóval én azt látom, hogy ezek a tüntetések, ezek egyrészt megvoltak korábban is, tehát több évvel, tehát ez nem most kezdődtek. A gázai háború iszonyatosan ráerősített erre az egészre, és viszont én nem gondolom azt, hogy csak a gázai háború meg az izraeli kormány az oka, hanem vannak ezeknek a tömegeknek integrációs problémái.
Mármint
más a nyugatáról, igen, akik ezt nagyon jól kifejezhetik, ezt az egész indulatokat, gyűlöletüket, nem tudom, sok mindent, akár a nyugati világgal szemben, akár az amerikai, nem csak az izraeli politikával, de az amerikai politikával szemben is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon összetett dolog. Az is biztos, hogy vannak antiszemiták is ott, tehát ilyen akár arabok, akár nem arabok. Az íreknél szerintem ott egy nagyon erős ilyen nemzeti függetlenségi, tehát a saját hagyományokba kell keresni.
Abszolút, ezt meg is mondták, kérdeztem őket, megmondták, kisnép támogat egy kisnépet, és egy olyan kisnép támogatja ezt a kisnépet, amelyik hát végigélt 6-700 évnyi angol elnyomást.
Igaz, ami itt Magyarországon botrány, az a NICAP-nek a kitiltása, igen, a körüli botrányozási
díjegyüttes. Ez egy kicsit más.
Igen, kicsit más, de azért benne volt szerintem ez a szál is elég jelentősen. Szóval, hogy ezek, én azt gondolom, hogy tehát, hogy azt gondolom, hogy az izraeli kormányok mostani lépései nélkül is meglennének, de ezek a lépések erősítették. Ugye az a helyzet, hogy az izraeli politika nem nagyon érdekli az izraeli politikát mondjuk a globális hatása a háborúnak. Tehát, hogy nem foglalkoznak vele. És ennek vannak ilyen következményei. Ugye ez nem csak egyébként ilyen szinten fogalmazódik meg, hanem ott a több európai vezetővel ilyen szabályos szócsatákat, és nem tudom miket, például Macronnal, meg nem tudom, tehát aki ugye elkezdődött egy folyamat Palesztina elismerése, ami ennek a következménye, ennek a gázai háborúnak az egyik következménye, mert igaz, hogy már nem most kezdődött, de most rengetegen csatlakoztak ehhez, és ilyen nagy országok, nagy nyugati országok, tehát hogy itt Izrael annyira szembe ment ezzel a nyugati világgal, vagy inkább annyira nem érdekelte, hogy milyen hatásai vannak ennek az egésznek, annyira az a Hamasznak a legyőzése mindenáron, hogy ez a következő. De mondom azért, ezek, én azt gondolom, hogy azért nem teljesen ártatlanok azért ezek a tüntetések. Tehát itt azért
nem, sok minden keveredik,
sok minden van benne. Nyilván nem ez a hagyományos európai szélső jobb oldal van benne, hiszen ezek inkább az izraeli politikával szimpatizálnak, mert hogy az arab ellenesség meg a muszlim ellenesség az összehangolja őket, tehát ez egy teljesen új jelenségek vannak, de itt azért vannak azért vallási fundamentalisták a tüntetők között, meg antiszemiták is vannak, tehát hogy meg a VOK mozgalomnak mindenféle ilyen szélsőséges alakja is vannak, akik szintén nem a békében.
Hát a VOK mozgalom azért Nyugat-Európában nem olyan erős.
Ez igaz, Amerikában erősek. Szóval itt sok mind, Amerikában is egy nagy tüntetések van, főleg az egyetemi világban.
Legalábbis voltak.
De nem tűntek el azért az emberek, akik ezzel...
Nem, én csak azt mondom, hogy Izrael, pontosabban az izraeli kormány, hagyjuk az általánosításokat, tehát ez a kormány, az izraeli kormánynak sikerült Izrael szavahihetőségét nagyon keményen megcsorbítani, mert egy idő után, hát említette a nyugat-európai vezetőkkel folytatott konfliktusokat, nem hitték el Netanyahunak, hogy csak a Hamász kiirtása vezeti. Nem hitték el neki, és erre okuk volt. Mert ugye, de ezt egyébként nem mások, mint az izraeli tüntetők, izraeli petíciókat aláíró értelmiségiek erősítették meg, csak hát erről nem nagyon szoktak beszélni, hogy Izrael mennyire megosztott ebben az egész ügyben, hogy Netanyahut a saját politikai túlélése vezeti.
Hát igen, igazából a Netanyahu az érdekes politikus, mert ő neki nincsenek ilyen, van egy-két ilyen ideológiai meggyőződése, amik vezetik például az, hogy palesztin állam nem ne legyen. Ugye ez szolgálta azt például, hogy éveken keresztül átengedett a katari pénzeket a Hamasznak. Azért, hogy a másik oldalon a Fatahot, a Cisziordáni vonalakhoz meggyengítse, hogy ezt az egyensúlyt megbontsa. Ez neki sikerült, talán túl jól is sikerült, de tehát az a típusú szélső jobboldaliság, amiben a két párt, telepes pártban megvan, az nincsen benne. Tehát, hogy ő el akarja kerülni a saját, az, hogy esetleg börtönbe menjen, vagy az igazságszolgáltatás vele keményen, és ez szolgálja a lépéseit. Izraeli társadalom nagyon megosztottá vált, hogy egyrészt sokan tüntetnek, ugye mindig voltak ezek a hagyományos szombatesti tüntetések a Tel Avivban és az ország nagy településein, ez sokakat mozgat meg, több százer embert megmozgatott, egyébként van olyan hét, amikor kevesebbet, valamikor többet, de azért van egy, azért
milliós tüntetés.
Igen, de azért azt se felejtsük el, hogy a Likudnak is van egy nagyon stabil szavazóbázis, csak azok nem mennek ki állandóan az utcára, akik beixelik a Likudot, és szimpatizálnak a Netanyahu-val, és erős vezetőnek tartják, és a többi. Ez főleg egyébként van egy ilyen az askenázi, tehát az európai származású zsidóság, meg a közel-keletről származó zsidóságnak az ellentéte, nagyon sok támogatója van, akik a közel-keletről származtak, az észak-afrikai zsidók, ez a társaság, ez inkább a Likudot és Netanyahu támogatja, Tel Aviv és környéke az meg inkább az európai származású, de ez nem egy 100%-os dolog, tehát van ilyen is, olyan is, a telepesek között például rengeteg askenázi, meg amerikai van, meg nem tudom micsoda ezekben a pártokban, de van egy ilyen megosztottság is, Izraelben, szóval azért a Netanyahu-nak van egy támogatottság, a koalíció az most nem, a pártja az erős maradna, de maga az a pártkoalíció az úgy tűnik, hogy az eltűnne, tehát hogy valószínűleg az ellenzék győzne, vagy nem tudna a Netanyahu kormányt alakítani a mostani helyzetben.
Tulajdonképpen az a rettenetes válság, ami megütötte Izraelt, amiben hát bőven benne van a kormánynak, illetve egész hivatalosságnak, mondjuk a izraeli felderítésnek, vagy a hadseregnek a bűne, hogy ez megtörténhetett, ezt egyszer ki fogják vizsgálni. Azért nem vizsgálták ki, mert elindult közben a támadás a Hamasz ellen, és ez mindent fölülírt. De hát ez nem egy megkerülhető dolog. Tehát ez az egész, és az utána következő sokka, túszok ügye, a háború elhúzódása, a Netanyahuval szembeni ellenszerv a társadalom egy részében, ez átírja mondjuk a pártviszonyokat? Mert említette, hogy tulajdonképpen az a Likud féle szövetség, ez már nem egy megismételhető történet.
Hát ugye az van, hogy én azt gondolom, hogy nem írta át, bár ugye a Netanyahu az, aki bár már kimondta nem olyan régen, hogy valami felelősséget ér az október 7-ért, de azért a vezérkari főnök, a titkosszolgálatnak a főnöke, meg a katonai titkosszolgálat, ezek mind távoztak már. Tehát, hogy egy ember nem távozott Netanyahu miniszterelnök, hiszen az ő politikai felelősség azért egy kormányfőnek, akinek a saját országban történik ez, az van egy politikai felelőssége. Ezt ő nem vonta le. Ő ragaszkodik a hatalomhoz mindenáron, és hát egyébként a túszok körüli mondjuk buborék, az, amiben nagyon sokféle ember volt, itt a túszok között egész Izrael ott reprezentálódott, azért ott nagy elégedetlenség volt és van a Netanyahuval szemben, és hát ugye a probléma a szélső jobb oldal se, az, amit ők akartak, hogy itt Gázát itt lerombolni, elűzni, nem, ezek nem jöttek össze. Egyébként az elűzés azért itt ők azért vigyáztak, szóval önkéntes kivándorlásról beszéltek így hát, nyilvánosan, hogy ki mire gondolt, igen. Az egy más dolog, de elűzésről nem beszéltek, de viszont szó volt, hogy majd ott ilyen lakótelepeket építenek, meg ugye addig 2005-ig ott voltak izraeli települések Gázában, amiként ilyen óriási katonai erőket vontak el, és hát rengeteg merénylet volt, és szóval hogy nem véletlenül vonultak ki. Szóval igazából a szélső jobb oldal se kapta meg, amit akart. Nincs totális győzelem. A Trump is ráerőszakolta a maga akaratát a Netanyahu-ra. Szóval, hogy ebből a szempontból az emberek szerintem másfelé fognak fordulni, de azért van egy ilyen hagyományos megosztottság az izraeli politikának, és az meg nem változott továbbra sem.
Van még egy vetülete ennek a dolognak, tudnélek a háborúnak, Izraelre nézve az a gazdaság. Ugye hát katonai erőket ilyen hosszú ideig Izrael még nem volt kénytelen lekötni. Folyamatosan vonultattak be embereket, fiatalabbakat, akiknek ugye ott kellett hagyniuk a munkájukat, és hát ezt gondolom az izraeli gazdaság megszenvedte, nem beszélve a háború költségeiről. Ugye?
Hát igen, bár egyébként a hadipar az meg szárnyalt, tehát megrendeléseket
hát
kaptak.
Hát hadipar innen, Oroszországban is szárnyal.
Tehát olyan szárnyalt, és ami nagy probléma, az a turizmusnak a teljes kiesése. Egyébként ez látható volt szeptember elején is, amikor voltam, hogy gyakorlatilag alig láttam turistát, vagy meg csak bizonyos csoportokat, főleg Jeruzsálemben, de alapvetően az a ugye évente több millió turistája volt Izraelnek, ezek ugye, hát háborús övezetben senki nem szívesen megy turistának, tehát az nincsen. Meg hát ugye a nemzetközi kapcsolatrendszer is jelentősen meggyengült, ami azért ezeket találtámasztja. Bár ugye van Izrael és az Európai Unió között van egy szerződés, ami mondjuk így a sok mindent megkönnyít, de ezért ezek a viták nem nagyon használnak, ugye bizonyos termékekre bojkotot vetnek ki bizonyos országok, bizonyos országok még nem csatlakoznak ehhez, de hogy alapvetően itt az a nemzetközi kapcsolatrendszere meggyengült, teljesen Amerika központúvá vált, teljesen a Donald. Ugye Donald Trumpnak a politikája az a személyes viszonyrendszer, tehát hogy az ő személyes jó barátja a világban nem csak a magyar miniszterelnök tartozik oda, de az olasz miniszterelnök, meg az arab világban is. Őt az Erdogánnal ő egy ilyen, ez látszott ezen a sármesejki, hogy beszélt hozzá, ez egy ilyen, tulajdonképpen elég nagy tisztelettel beszélt magához képest, ő azért így, hogy is mondjam, eléggé szereti saját magát így dicsérni, és az Erdogánnal így nagy tisztelettel, hogy nagy hadserege van, és sokat segített. Ugye a Törökország ugye bekerült ebbe a ugye Katar és Egyiptom volt az eredeti közvetítő a Hamasz és Izrael között, de Törökországnak is bekerült ebbe a körbe, és nagyon sokat segített, hogy ez az egész létrejön. Valószínűleg a Hamaszra elég nagy nyomást gyakorolhatott az maga személyesen Erdogán. Tehát, hogy itt azért változik a világ, és egy érdekes mondani, hogy ezek a erős keleti vezetőknek, és tulajdonképpen imponál a Trump. Szóval ezek ilyen érdekes.
A Trump figuráknak az erő mindig imponál.
Az erő imponál, és hát látszott a beszédében, hogy kivel, hogyan, merre beszélt, hogy az azeri elnök viselkedett vele, vagy hogy a pakisztáni. Egyébként mondom, nagyon érdekes, ott volt a török titkosszolgálatnak a vezetője, de nagyon érdekes találkozó volt ez, és bizonyos szempontból, ha nem is mondom, hogy új szövetségesek, meg Törökország és az Egyesült Államok nem ellenséges országok, de azért azért eddig az Erdogán nem volt annyira barátságos, de most a Trumppal úgy látszik, hogy megtalálja a hangot. Ez úgy tűnik, hogy, hogy valami érdekközönség van. És annak ellenére, hogy, hogy a Donald Trump és az Egyesült Államok, hogy Izrael nagy szövetségese, és gyakorlatilag hátteret biztosított akár az Irán elleni háborújának, akár sok mindennek, ami ott a Közel-Keleten történik.
Hát ezeket az ellentéteket én nem hiszem, hogy meg lehet szüntetni, tehát például Törökország és Izrael ellentétét, de a Trump, így hogy mondjam csak, hogy ezeket a repedéseket így lekeni, beglettelni egy kicsit, hogy akkor ne látszódjanak, és akkor ráül a közepére, és azt mondja, hogy ma megint győztem, ma megint megakadályoztam egy háborút, vagy megállítottam, de nem változott tulajdonképpen mögötte semmi.
Igen, bár mondom, azért azt el kell mondani, hogy a túszoknak a visszaszerzése, vagy visszaadás az egy komoly fegyvertény, abszolút, nem sikerült, igen. És ő teljesen máshogy tárgyal, mint a, mondjuk a Biden adminisztráció, tehát teljesen más a prioritások. Én azt gondolom, hogy inkább diktátumok vannak, mint kérések, és viszont meg erős gazdasági érdekeknek és kapcsolatoknak a belengetés, az jellemző a katariakkal, az emirátusokkal, szaudiakkal, ilyen nagyon komoly gazdasági megállapodásokat is kötött, amik nekik is jó. Tehát, hogy kicsit úgy, nagyon fura ez az egész, mert egyrészt úgy viselkedik, mint egy tekintélyuralmi vezető, másrészt meg úgy is, mint egy üzletember, aki azt nézi, hogy a másik is valamit azért kapjon ebből, hiszen akkor érdeke a kapcsolatnak a fenntartása, és ez egy új szempont a politika rendszerben. Én szerintem valahol egyébként ezt segít, valahol meg árt, de mondjuk a személyekre, teljesen személyekre bontott politikai kapcsolatrendszer az addig működik, amikor a személyek életben vannak, vagy hatalom utána nem működik, ez egy probléma. De hát az egész világrendszer, ami szerződésekre, meg jogokra, meg nem tudom mikre épült, az összeomlott. Tehát, hogy itt egy Európában is már mindenféle vezetők vannak, és akkor nem beszélve Trumpról, meg a többiekről. Tehát, hogy itt teljesen új világban kibontakozóban.
Hát részint pedig átveszik a Trump stílusát, ami eddig mondjuk európai vezetőkre nem volt jellemző, a durvaságait, a kocsmai kihajén nem. Mert ő úgy beszél emberekről, de egyébként külföldi vezetőkről is, mint a cserédei lennének. Tehát ez egy egészen elképesztő hangnemet enged meg magának. Hát aztán, hogy újságírókat meg féregnek, meg nem tudom, micsodának nevezi, azt már itthonról is jól ismerjük. De még egy kérdés lenne ezzel kapcsolatban, hogy nekem nagyon úgy tűnik, főleg utólag, hogy Netanyahut persze belekényszerítette ebbe a béke tervszerűségbe, de azt gondolom, hogy Netanyahu azért is ment ebbe bele, mert ő előre látta. Nem buta emberről beszélünk, csak hát valószínűleg egy köztörvényesről beszélünk. Előre látta, hogy ebből így nem lesz semmi. És ezért elfogadta, aláírta, bár mondjuk Kairóban nem ment el, ugye, nemzeti ünnepre, vagy vallási ünnepre hivatkozva.
Mondjuk azt meg az arab sajtó azt érje, hogy az Erdogánnak meg kifejezetten volt a kérés, hogy nem szeretne Netanyahuval. Igen, ez ilyen kölcsönös volt ez.
A kérdés maradt, hogy jogos-e ez a feltevés, hogy Netanyahu tudta, hogy itt igazából Izrael nem vonulhat ki ebbe a történetből, és a történetnek messze nincs vége.
Hát ezt, hogy mit tudott, meg mit nem tudott, én azt gondolom, hogy azt látta, hogy most nagy a nyomás, azt látta, hogy tulajdonképpen azokat a célokat, amik itt akár a régióban el lehet érni, ezt Izrael tulajdonképpen a gázai háború kivételével elérte, és hát évek, és hát tartott ez a folyamatos mozgolódás a túszok miatt Izraelen belül is, tehát hogy volt egy, és ez egy kicsit átment a táborokon, mert azoknak a túszoknak a hozzátartozott nem mindenki volt baloldali, meg nem. Tehát, hogy ott az egy egész társadalmat érintő mozgalom volt, és valószínűleg ugye a másik oldalon ez kell a Hamasz is, ami, tehát az ő elképzelésük a világról, ez nem olyan, mint itt Európában, de azt látták, hogy ott olyan erőforrás kimerülés van, hogy egy cseppnyi szünetet kéne tartani ebben az egészben, és akkor igazából akkor azért visszakaptak, szóval azért majdnem 2000 politikai foglyot. Szóval az, illetve nem mindegyik, ezek között vannak olyanok, akiket nagyon régóta ülnek gyilkosságokért, de vannak, akiket az Izrael a október 7-e után fogott el. az más kérdés, hogy, sok, hogy a jó részüket bírósági tárgyalás nélkül ilyen előzetesben ülnek. De azért ez a Hamasznak ez egy fegyver. Tehát az, ő felmondhatja a saját közönségének ott Gázában, hogy...
Hát ezek oké, elmentek rögtön Gázában?
Ez úgy van, hogy, azt hiszem, hogy a 200, ugye 250 ilyen életfogytiglanos engedtek ki, de ezeket más országokba vitték, tehát a palesztin területeken nem maradtanak, főleg Törökország. Ugye kellett Törökországnak hogy aztán utána hova mennek, az egy más kérdés, de ugye az első menetben nem térhetnek vissza se Izraelbe, se a palesztin területekre, és akkor mondom, vannak a többieket meg Gázába vitték, de ezért a Hamasznak ez egy fegyvertény, hogy 2000 embert sikerült kiszabadítani, és akkor azok buszokkal jöttek, és ott ünnepelték a családokat, a klánok. Szóval a Hamasz is kapott valamit azért az egészet, az másképp egy rommá van lőve az a terület, ahol ő van, de mondom nekik, ilyen eszkatológikus céljaik vannak a világban, tehát teljesen más a gondolkodásuk. Ezek a halálnak is teljesen más a jelentősége. Mártírok vannak, akik szembeszállnak az elnyomással, megölik, megdicsőülnek, teljesen más, hogy ők gondolkodnak erről. Szóval azt gondolom, hogy elérkezett egy olyan pont, amikor mindenki egy kicsit kaphatott erről az egészről, és ugye Trumpnak meg nagyon fontos, hogy ő valami, hogy az orosz-ukrán háborúban nagy eredményeket nem tudott eddig elérni. Itt viszont ugye ez az egész sármesegi találkozó, ez nagy erős demonstráció volt, egyébként részben Kína ellen is, tehát hogy mutatni, hogy hát én vagyok itt a béket csináló, meg én a világpolitikát én intézem, személyesen én intézem, és én rendezem a békéket. Oda rendelt egy csomó kormányfőt, azok oda mentek, szóval ez neki tulajdonképpen egy nagy nap volt az ő számára, és hát van eredmény is, hát a többi az meg kiderül, hogy ez hogy fog működni. Én szkeptikus vagyok, szóval itt azért nem tette le senki se a fegyvert.
És nem is akarja. Gondolt valamire, hogy mi lesz az után, mert ez így nem... hiszem, hogy maradhat. Tehát így van egy körbezárt enklávé, van 2 millió ember ellátás nélkül, bár most azt hiszem, hogy a segélyszállítmányok már végre normális mértékben elindultak. Van egy belháború, és akkor mi lesz?
Hát nem tudom, most ugye követelik, hogy a Hamasz az eredeti megállapodásnak megfelelően fegyverezze le magát, ez nem fog menni. Tehát Hamasz megmondta, hogy nem. Akkor a Netanyahu azt mondta, hogy akkor az izraeli, azt el tudom képzelni, hogy az izraeli hadsereg visszamegy. Ezt el tudom képzelni, és folytatódik a...
Én már sajnos nem is tudok elképzelni.
Igen, folytatódik ez az egész, ki tudja, hogy meddig. Ugye akkor annak a következménye az, hogy előbb-utóbb lesz egy izraeli katonai adminisztráció Gázában, ilyen már volt. Szóval az nem gondolom, hogy sokra vezetne, de azt gondolom, hogy itt nagyon sok minden ilyen függ a Közel-Kelet más szereplőjén is, az öböl országokon, Törökországon. Törökországnak itt elég fontos szerepe volt, tehát mindenki azt gondolta, hogy nem, de Szíriában például Törökországnak óriási a befolyása. És az új elnökre is elég nagyobb befolyása.
Hát katonailag is jelen vannak.
Igen, tehát hogy ők szerintem ebbe belefognak, és Izraelnek az érdekeik Izrael nem azonosak. Szóval ők ebbe belefognak szállni, viszont lehet, hogy itt valahogy semlegesítik ezt az egész katonai gondolkodást. Nem úgy tűnik, hogy egy olyan palesztin adminisztráció, amit mondjuk egy külföldi hadsereg nem véd, azok ott életben maradhatnának Gázában.
Hát igen. Nem tudom. A dolog rettenetes, és azért is rettenetes, mondom, mert van egy olyan amerikai elnök, amelyik mindenre ilyen csillámport szór, ilyen aranyporokat, hogy ragyogjon és világítson az ő feje fölött, miközben a dolgok maradtak bonta morzalmasak, mint amilyenek voltak. Hát nem tudom. Mennyire szenvedte meg Izrael közel-keleti kapcsolatrendszere ezt a háborút?
Hát ugye,
tehát például az Ábrahám egyezményeket érintette valamennyire?
Ábrahám egyezményeket nem érintette, tehát hogy ez mondjuk egy úgy látszik, hogy tartós dolognak bizonyult, tehát hogy senki nem mondta fel ezeket a szerződéseket, pedig hát voltak olyan hangok is, hogy ilyet meg kell tenni, de alapvetően a kormányoknak érdekük az Izrael való kapcsolatra, ez nagyon sok, főleg gazdasági okok miatt, mert mit tudom, csak ugye rengeteg izraeli turista járt az ott ezekben az országban, és nem igazából komoly atrocitások nem voltak, tehát hogy ez tulajdonképpen a vártnál jobban sikerült, és ezt mondjuk a Donald Trump javára írjuk, azért kapjon ő is.
Hogy a Kushner nevű.
Igen, hát ezek működtek. Az biztos, hogy a szaúdiak azok, akik ugye már nagyon közel álltak, hogy belépjenek ebbe az Ábrahám egyezményekbe, azok nem léptek be. Ugye a Szaúd-Arábia az iszlám szent helyének őrzője, a palesztin nép támogatója, és a többi. Tehát elvileg hiába, hogy mondjam, valószínűleg a szaúdi elit már régóta megkötötte volna ezt a megállapodást, de nem teheti meg az iszlám, pont az iszlám világban betöltött szerepe miatt, hogy ezt simán megtegye, de én szerintem, hogyha valamennyire konszolidálódnának a viszonyok, akár olyan szinten, amik voltak, szerintem Szaúd-Arábia meg fogja lépni ezt a lépést, mert az látszik, hogy ugye új generációk jönnek a szaúdi politikai elitben, akik teljesen külföldön tanultak, azt mondják, hogy minden saját országnak az előnyeit meg érdekeit kell nézni. Egyébként is Izrael már ott a csomó arab országgal már békeszerződése van, miért ne? Ha Egyiptomnak is Jordánnak lehet, akkor nekünk miért ne? Jordánnak ugye legalább 60% a lakosának palesztin. Igaz, hogy Jordániát jó részt az amerikaiak, hát is mondjam, segítik fenntartani, tehát a Jordán államot pont ezért, mert egy nagy olyan belső feszültségek is lehetnének, de attól még a szaúdiak egy ilyen pragmatikus politikát követnek. De törések nem következtek be érdekes módon a európaiakkal sokkal, tehát amikor azt mondta a Macron, hogy ő szeretne Izraelbe látogatni, és akkor a Netanyahu azt mondta, hogy ne jöjjön Izraelbe, és hát ilyenek, tehát hogy ez nem használta a kapcsolat rendszernek. Az más kis, hogy a Macron, hogyha azt mondják holnap, akkor biztos, hogy eljönne, tehát hogy ő is egy pragmatikus.
Ő más helyzetben.
Igen.
Mert belpolitikai.
Persze.
Mikor lesznek választások Izraelben?
Hát jövőre lesznek választások. Mostani közönkutatások szerint...
Bocsánat, nem, ha a háború folytatódik, az nem hát kizárók?
Nem kizárók, törvényeket lehet hozni, tehát hogy ott is lehet különleges állapot, meg rendkívüli állapot. Ettől félnek sokan ellenzékben Izraelben. Most egyelőre úgy tűnik, hogy ez meg lesz tartva, és hát a választás ugye azt, egy nagyon érdekes dolog van, mert a Likud erősödött, viszont a koalíció egészének a támogatottsága, meg 50, ez az, ugye a Knesset ugye 120 tagú, tehát hogy az 50% alatt van, tehát hogy valószínűleg nem tudnának így újból. Hát ha csak, ugye itt megint a Netanyahu-nak a koalíció teremtő képessége, hogyha egy centrista erőt beránt, maga mellé sikerül érdekelté tenni, akkor van esélye, de valószínű, hogy nem tudna újból kormányt alakítani Netanyahu, és jönne az ellenzék.
És az ellenzék milyen állapotban van?
Töredezett, nagyon töredezett állapotban van. Vannak olyanok, akik nagyon Netanyahu ellenesek, vannak, akik kevésbé Netanyahu ellenesek. Ez azért mindenkit eléggé megviselt ez az elmúlt pár év. Tehát láthatóan a baloldal teljesen eltűnt. Van egy Demokraták nevű párt, amit vezérkari főnök helyettes vezet, a Jair Golán nevű, de ők is különféle kisebb pártokból állnak össze, és ilyen 10-12 mandátumnál többet biztos nem tudnak szerezni. Ők elég radikális elképzelésük, nagyon erősen Netanyahu ellenesek, nagyon erősen a zsidó-arab megbékélés mellett vannak, de a tömegtámogatottságuk meg nincsen. Szóval ez...
Hát akkor ők nem fogják megnyerni ezt a választ.
Nem fogják megnyerni, de ők megnyerni nem fogják, de itt az a kérdés, hogy hány mandátumot tudnak szerezni, és akkor esetleg a kormányt tudják támogatni belülről, kívülről, lehet, hogy belülről, és akkor megkapják mondjuk az oktatási tárcát, az nagyon jó, mert ott a kultúrháborút, az kiválóan lehet üzemeltetni, ezt tudjuk Európából is, vagy Magyarországról is, tehát hogy itt igazából ezek... De a Likud meg a Netanyahu, a Likud mint párt, az biztos, hogy erős marad, akármi lesz.
És van a ellenzéki, vagy nem ellenzéki, de közszereplők között olyan erős, karizmatikus figura, aki szembeállíthatóan Netanyahuval?
Hát az a probléma, hogy nem nagyon. Tehát, hogy nem nagyon van ilyen. Tehát, hogy vannak jó szereplők, mint a Jair Lapid, magyar származású, Tomi Lapidnak a fia, de ők nem ilyen karizmatikus figurák. Én a Netanyahut többször láttam még diplomata koromban beszélni, tehát élőben, és hát ő egy, most független az ő politikai irányultságától, meg hogy amit a tartalmi részlet, egy karizmatikus figura, és egy nagyon jó szónok. Tehát, hogy egy, láttam olyan környezetben, főleg diplomaták voltak, láttam olyan környezetben, ahol népszerűbb környezetben volt, tehát, hogy amit mondott, oda kell figyelni, amit mondott, és mindig van valami tartalma. Mondom, azok a tartalmakkal aztán persze nem kell egyetérteni, sokszor nem is lehet, de ebbe kiemelkedik. És hát ugye Amerikába járt egyetemre, tehát az angolja is nagyon, nagyon fontos, hogy tárgyalni mondjuk az Egyesült Államokkal, hogy neki ez nem probléma. Tehát nem anyanyelvi szinten, nagyon-nagyon jól tud, és nagyon választékosan tud angolul. Szóval neki vannak komoly előnyei, ez más kérdés, meg ez a pártpolitikai kavarás ebbe is óriási, tehát hogy ebbe ez annyira kiismert és annyira rutinosan csinálja. Aztán a kormányzás meg az egyéb dolgok az már megint egy más történet.
Hát ezt erről mi sokat tudnánk mesélni Magyarországon is. Az amerikai kapcsolatról korábban azt mondta ebben a beszélgetésben, hogy vagy legalábbis valami célzást éreztem, hogy tulajdonképpen Izrael most elég kiszolgáltatott ennek a viszonynak. Főleg ugye, ami a gazdasági segítséget, a katonai segítséget illeti, meg hát, hogy meggyengültek a nyugat-európai kapcsolata Izraelnek, hát legalábbis egy darabig ez így maradt, tehát nem olyan könnyen lehet ezeket visszaállítani, addig Amerikára rászorul az izraeli kormány. Ez a gyakorlatban mit jelent?
Hát katonailag, hát például nézzük meg azt, hogy mondjuk az iráni háborúban ez hogyan zárult. Ugye Izrael folytatott egy légi háborút, hogy egyeztette, nem egyeztette, én majdnem biztos vagyok, hogy egyeztettek Trumppal, akármit mondanak, de hát a vége ugye az volt, hogy ezt a szuperbombát, azt az amerikaiak dobták le, ami gyakorlatilag véget vetett ennek a háborúnak, hogy olyan helyzetet alakított ki, hogy nem lehetett továbbvinni, technológiák folyamatosan mennek. A pénzügyi, az a fajta pénzügyi támogatás, amit Izrael továbbra is kap az Egyesült Államokban, az összeg egyébként emelkedett az elmúlt években, az igazából a GDP tekintve az nem olyan magas, de mondom, a katonai technológia, transferek, ezek nagyon magas szinten működnek, a titkosszolgálati információ, nyilván a közel-keletre vonatkozóan szintén magas szinten működnek. A probléma ugye az, hogy a republikánus párton belül is megjelentek olyan hangok, hogy hát túl sok Izraelből. Tehát is a közelkutatások szerint jön egy új generáció, akkor az valószínűleg sokkal nem akarja az amerikai politikát Izrael mellé állítani. Ennyire úgy érzik, hogy ez nem az ő háborújuk, egy külföldi ország érdekében avatkoznak be, amihez nekik nincs közük, és a többi, és a többi. A demokratákon belül ez nagyon erős ez a gondolat, de a republikánusokon belül Tucker Carlson-t érdemes nézni, aki igen, Budapesten is volt. Ő egy nagyon kemény izrael ellenes. Sőt, most nagyon sokszor beszélget a Mersheimerrel, aki inkább a demokratákhoz áll közel, és neki az Izrael lobbyról van egy könyve. Ők nagyon szépen együtt tudnak működni, tehát a republikánusokon belül is megjelent egy izrael ellenes hang. Ez még nem olyan erős, de azért jelen van. Szóval én azt gondolom, a következő generációkban ez nem lesz egyszerű. Netanyahu ebben nagyon, itt megint a személyességnek van ereje, hogy ő ebben nagyon ügyesen tudja Trumppal mondjuk elhitetni azt, hogy miért fontos neki Izraelnek a támogatása, mert hogy mondjuk az Egyesült Államokban vannak tényleg komoly lobbik Izraelnek, vannak az AIPAC, van ennek szervezete, és a többi, de én azt gondolom, hogy ezek önmagában kevesek lennének ahhoz.
Hát meg azért Trump is szereti, hogyha az történik, amit ő elgondol, akár van annak értelme, akár nincs. Tehát azért Izraelre, vagy Netanyahu-ra pontosabban rá lesz erőltetve még egy pár dolog, én azt hiszem.
Hát biztos, és most kíván, hogyha most ugye a Hamasz meg van fenyegetve például, hogy jön vissza az izraeli hadsereg, de kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni ez a közel-keleti szövetségesek, hogy ez mennyi ideig tart. Ezek kiszámíthatatlan dolgok, de én azt gondolom, hogy ez a sármesegi találkozás mutatta, hogy ez nem csak egy amerikai-izraeli viszonyrendszerben történik mondjuk a közel-keletnek ez a formálódása, hanem itt új szereplők, új erős szereplők is vannak, és mondjuk az ő hangjukat is biztos, hogy meg fogják hallgatni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Novák Attila történész volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyeim és uraim! Hegedűsné Szegedi Tímea, Lantai Miklós, Nemes Dávid, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. és köszönjük a támogatásukat. Minden jót!
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.